Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Színvonalas programok gazdagítják a Miskolci Egyetemet, a biztonságra intenek a rendőrök, december 18-án Gyöngyösváros gyermekkórusa adventi adománygyűjtő koncertet tart. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Színvonalas programok gazdagítják a Miskolci Egyetemet az adventi időszakban. Számos kulturális és jótékonysági eseményre várja az érdeklődőket az intézmény. Első kiemelt rendezvényként Cifra György tiszteletére rendeztek koncertet, valamint jótékonysági Mikulás futást is tartottak, de a következő hetekben is sok programmal várják az érdeklődőket, többek között karácsonyi hangversenyre és lemezbemutató koncertre is. A részletekről Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát hallják.
Zsúfolt, nagyon szép, de nagyon fárasztó év lesz lassan mögöttünk. Éppen ezért gondoljuk az egyetemen, hogy egy pillanatra meg kell állni időnként, és az ünnepre koncentrálni. Azt, hogy az adventi gyertyát meggyújtjuk, nem ebben az évben indult el először harmadjára a Miskolci Egyetemen, és ezzel próbáltunk egy kicsit az ünnepre hangolódni, ami azt jelentette, hogy nem csak a gyertyát gyújtottam meg, hanem a kollégákkal ismertettem mindazokat a programokat, amelyek még decemberben előttünk állnak, és amelyekre invitáltam a kollégákat, hogy minél többen vegyenek részt, mert igyekeztünk részben az egyetemi jubileumi forduló kapcsán is számtalan programmal készülni, mind a hallgatók, mind a kollégáink számára, és ezeket is ismertettem a gyertyagyújtás alkalmával. Hétfőn este került sor egy különleges alkalomra. Egy gyönyörű koncertnek lehettünk a részesei, majd 500 vendég részvételével. Balázs János, Miklós Erika, Kovács Kati Liszt és Kossuth Díjas művészek adtak egy nagyon különleges koncertet. Balázs János zongora játéka és az ő énekükkel. Egyrészt emlékeztünk Cifra Györgyre, hiszen Cifra Fesztivál, amelyet 2016-ban Balázs János indított útjára, keretében került sor ennek a koncertnek a megrendezésére, és örömmel mondhatom azt el, hogy a Miskolci Egyetem az idei évtől kezdve rendszeres koncert helyszíne lesz a Cifra Fesztiválnak. Ennek az okát már tavaly az emléktáblaavatáson is elmondtam, hogy Cifra György politikai rabként építette a Miskolci Egyetem falait, és az idén 75 éves egyetem ebből az alkalomból is megemlékezett rá, illetve neki november 5-én van a születésnapja, vagy volt a születésnapja Cifra Györgynek, és abban állapodtunk meg Balázs Jánossal, hogy így a születésnap környékén fogjuk minden évben megrendezni az emlékkoncertet. Alá is írtunk egy együttműködési megállapodást, amiben részben Cifra György emlékének az ápolására egyfelől egy évi egyszeri koncertet, emléktábla koszorúzást beszéltünk meg, illetve nagy valószínűséggel a Bartók a zeneművészeti karunk keretében mesterkurzusok tartására is sor fog kerülni. A jövőben ez egy gyönyörű koncert volt, híven Cifra György munkásságához, a komoly zenéből a könnyű zenébe vezetett az út, hiszen Cifra György részben megélhetési okokból bárokban is zongorázott, egyébként ugyanolyan igényességgel, mint ahogy a komoly zenét művelte, és ezért a este során egy komoly zenei zongorabetét, Chopin, Liszt darabokból Balázs János tényleg világszínvonalú egyedülálló zongorajátékával hangzott el. Miklós Erika énekelt opera és operett részleteket, Kovács Kati a saját ismert slágereiből, ahogy mondtam, egy zongora kísérettel, és a koncertnek volt talán a csúcspontja, amikor Miklós Erika és Kovács Kati egy duettet énekelt el Balázs János zongora kíséretében, a Time to Say Goodbye című világhírű dalt, slágert, amit Bocelli is szokott énekelni. Tényleg különleges alkalom és pillanat volt. ez volt az első ilyen rendezvényünk, sor került a Mikulás futásra, ez sem először az egyetemen, már harmadjára, és a Sütni Jó alapítvány számára gyűjtünk édességeket, akik aztán a karácsonyban hátrányos helyzetű gyerekeknek próbálják az ünnepet kicsit boldogabbá tenni, de még előttünk vannak programok, dolgozói karácsonyt fogunk az egyetemen tartani. December 16-án fog sor kerülni a Bartók Béla zeneművészeti karunknak a karácsonyi hangversenyre a Zenepalotában, tehát még azért előttünk áll az év, és még az utolsó szenátus is hátra van december 19-én.
A Borsodabolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri az állampolgárokat, hogy az advent időszakban is fokozottan figyeljenek biztonságukra és értékeikre, hogy nyugalomban teljenek az ünnepi előkészületek. A személyes vagy internetes bevásárlás, a készülődés, az ünnepi forgatag a bűnelkövetőknek lehetőséget adhat a lopásra, ezért fokozottan figyeljenek értékeikre és ne adjanak esélyt a tolvajoknak. A részletekről Jenei Károly rendőr alezredes, a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője adott tájékoztatást.
Az ünnepek közelettével egyre többen kezdenek el vásárolni, egyre többen jelennek meg a különböző adventi vásárokban, bevásárlóközpontokban, igazából karácsony környékén a félország útra kell, és ott hagyja a lakását, és akár több napra is elutazik. Úgyhogy ilyenkor mi fokozottan jelen vagyunk egyrészt a közutakon, másrészt pedig a bevásárlóközpontok környékén és bevásárlóközpontokban is, illetve hát a bűnözés szempontjából pedig megpróbálunk olyan tanácsokat adni, olyan dolgokra felhívni a figyelmet, amivel elkerülhetjük azt, hogy esetleg valamilyen bűncselekmény áldozatává váljanak az emberek. Ha esetleg több napra elutazunk, akkor a lakásunkra is gondot kell fordítani, a lakás biztonságára. Ha van otthon riasztó berendezés, akkor kapcsoljuk be, zárjunk be minden ablakot. Az udvaron ne hagyjunk olyan értéktárgyat, ami esetleg valaki számára értékesnek tűnhet, és engedély nélkül megpróbálja tőlünk elvinni. És ha van olyan szomszédunk, vagy esetleg rokonok a közelben, akkor azokat kérjük meg, hogy azért figyeljen oda a lakásunkra, időnként nézzen rá, nem történt-e annyi baj. Tehát először szerintem itt kezdjük, hogy ha ilyen történik. De általában az első felindulásban az emberek még csak vásárolnak. Én úgy gondolom, hogy a személyes vásárlásoknál, amikor bemegyünk egy üzletbe, tömegközlekedési eszközzel utazunk, akkor mindenképpen igyekezzünk az értéktárgyainkat, pénztárcánkat, telefonunkat olyan zsebbe tenni, olyan táskába, amiből nem lóg ki, amit nem lehet észrevenni. Belső zsebbe, a táska belső zsebébe. Inkább vegyünk a melkasunkra a táskát, ne a hátizsák, ne a hátunkon hagyjuk a hátizsákot, mert nem lehet tudni, hogy ki milyen szándékkal száll fel mondjuk egy tömött tömegközlekedési eszközre. Illetve ha már leszálltunk a tömegközlekedésre, bennünk a boltba, akkor ott szintén az értékeinket, ha kosárral megyünk bevásárlókocsival, akkor ne tegyük bele a táskát a kosárba, ne tegyük be esetleg a pénztárcánkat, telefonunkat, mert jobb félni, mint megijedni, és nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha a vásárlásra szánt összeg mondjuk eltűnik valamilyen oknál fogva. Ezekre a személyes vásárlásoknál szükséges odafigyelni. Ha esetleg valaki az interneten vásárol, hiszen a mai világban már ez elkerülhetetlen és sokkal kényelmesebb, mint a személyes megjelenés, nem kell tolakodni, tülekedni a boltokban. Olyan helyekről vásároljunk, amelyek megbízhatóak. Ha van rá mód, akkor inkább utánvéttel rendeljük meg a terméket esetleg, hiszen akkor nem kell előre kifizetnünk az árát. Ha pedig valamilyen hirdetési oldalról rendelünk, akkor nagyon óvatosan kell bánni, hiszen számtalan esetben hallunk nem csak mi a munkánk során, hanem a közösségi oldalakon, hogy milyen csalások és átverésekkel lehet találkozni különböző online piactereken. Mindenképpen próbáljunk utána nézni az eladónak. Nagyon sok olyan piactér van, ahol értékelik az eladókat, hogy mennyire megbízhatóak. Ne dőljünk be olyannak, ha valami nagyon-nagyon olcsó, az új árának töredékért kínálnak, mert ott már megint csak valami turpisságra lehet esetleg számítani. Aki úgy észre gondolkodva figyeli, és az árakat azért egy weboldalon, ahol egy terméknek 90%-kal le van értékelve, az már esetleg csalóka lehet, főleg pedig a magánszemélyektől történő vásárlásnál. Próbáljunk ezekre odafigyelni, ne utaljunk előre. Ez szerintem minden ilyen olyan online felületen, ahol adnak magukra a kereskedők, ott ezt ki is írják. Tehát ezekre mindenképpen tanácsos figyelmet fordítani. Azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy az utóbbi években vagy évben azért számtalan olyan hírrel találkozhattak az emberek, amikor nem 10-20 ezer forintról, hanem akár több millió forintról is megszabadították a gyanútlan embereket. Sokszor befektetési ajánlatokkal, kriptovaluta befektetési ajánlatokkal, és mindenféle ajánlatokkal keresik meg az embereket, akár telefonon, akár e-mailben, nagy haszon reményében, és aki megpróbálja ezt a nagy haszot elfogadni, és akár egy teljesen ismeretlen személynek pénzt utalni, az hórul járhat. Ne töltsünk-e semmilyen programot, amit ajánlanak nekünk a befektetni vágyó emberek, akik segíteni akarnak, mert ezeken a programokon úgynevezett enideszkes csalás, és akkor ők fogják már kezelni a bankszámlákat.
December 18-án Gyöngyösváros gyermekkórusa ingyenes adventi adománygyűjtő koncertet tart, amely 17 órakor kezdődik a Város Református templomában. A befolyt összeget és az egyéb tárgyi adományokat a Betesda gyermekkórháznak ajánlják majd fel. Kajdárné Tomcsányi Dorottyát, a gyermekkórus vezetőjét hallják.
Már nagyon régóta szerettünk volna egy önálló koncertet, és ugye mikor a legjobb, mint advent idején, és most annyira jó összeállt a kis csapat, most sokan is vagyunk, nagyon-nagyon ügyesek is, úgyhogy most elhatároztam, hogy itt az ideje annak, hogy egy igazán meghitt kis koncerttel rukkoljunk elő, és végre lássa Gyöngyös városa is, hogy mire vagyunk képesek. 15-en vagyok én, mint a vezető, és van a jobb kezem, Majoros Tíme. Mindig szokták őt is látni, hiszen gitározik, zenét szerez, szöveget átír, úgyhogy egy fantasztikus ember. Mindenképpen szerettem volna jót tenni mindemellett, úgyhogy a koncert belépése díjtalan, tehát díjtalanul vesznek részt az ide látogatók, viszont a kihelyezett belsejekben pénzadományokat gyűjtünk, amit egy az egybe a Betesda alapítványnak ajánlunk fel, és emellett szeretnénk valami kézzelfoghatót is a gyerekeknek, úgyhogy most kaptam végre a hivatalos információt, hogy édességet, valamint jó minőségű játékokat gyűjthetünk számukra, arra van most a legnagyobb szükség így a karácsony idején, hiszen nagyon sok gyermek nem otthon tölti az ünnepet, hanem a kórházban, úgyhogy a koncert rá is lehet hozni ezeket a játékokat, illetve jövő hét kedden a zeneiskolában még 5-től fél hétig, valamint a református templomba is lehet vinni hétfőn, szerdán és pénteken 8 órától 12 óráig, de ezt az információt, ami Facebook eseményünkön is fel fogom tüntetni, hogy lássák. Gyakorlatilag már ugye 7 éve vagyunk mi, mint Gyöngyösváros gyermekkórusa, és az ez idő alatt tanult dalokat vettük elő, illetve természetesen készültünk új dalokkal is. Ebbe van egyházi ének, ebbe van tradicionális ének, illetve könnyű populáris zene, és ami a vége gyakorlatilag a koncert végének, az pedig a Majoros Timinek a 3 dala, ami nekünk a szívünk csücske.
Végül az időjárásról. Holnap túlnyomóan borult lesz az ég, reggel a keleti, észak-keleti határ közelében lehet vékonyabb a felhőtakaró, többfelé várható csapadék, délen egyre inkább eső, a reggeli órákban esetleg átmeneti ónos eső is, még északabbra havazás valószínű. Síkvidéken inkább csak vékony lepel, 1-2 cm-es olvadozó hótakaró alakulhat ki. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton hajnalban -5 és -4, napközben aztán 0 és +1 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 13-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A fejlődő munkaerőpiac változásokat kíván Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Nemzetközi szintű tárlatoknak is helyet kíván adni majd a Sátoralja újhelyi bortemplom. Ezek a mai adás témái. Odáig fejlődött a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei munkaerőpiac, hogy egyre nagyobb szükség van olyan megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci bevonására is, akik eddig nem szerepeltek a nyilvántartásokban. Ezt mondta Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási paktum rendezvényén Nyíregyházán.
Korábban ismert volt, hogy voltak kisebb programok, volt Nyíregyházának önkormányzati programjét, volt egy vármegyei program is. Ezek a programok egyesültek, és egy majd 8 milliárdos munkaerőpiaci program indult a vármegyében, amelynek a valódi kiteljesedése a következő években fog elkövetkezni, amikor is olyan programokat indítunk, amelyek az inaktívak bevonását jelentik a munkaerőpiacra. Odáig fejlődött a megyei munkaerőpiac, hogy egyre nagyobb szükség van olyan megváltozott munkaképességűek bevonására is, akik eddig nem szerepeltek a munkaügyi nyilvántartásokban. Szociális ellátáson voltak, a család gondoskodott róluk, de szeretnénk őket minél inkább bevonni a munkaerőpiacra. A szükség is erre ügyint bennünket, hogy szükség van az ő hozzáadott értékükre is a munkaerőpiacon, illetve az ő mentális egészségüket is szolgálja, hogyha nem csak otthon ülnek a négy fal között, hanem munkát is tudnak vállalni. Ez egy ilyen értelemben kettős program.
A Vármegyeháza dísztermében a szakemberek felhívták a polgármesterek figyelmét az aktuális foglalkoztatást segítő pályázatokra, valamint arra, miért fontos, hogy minél több megváltozott munkaképességű szerezzen állást Magyarországon. Kisari Károlyt, a Mentorállás Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Azért van egy érdekeltség, hogy megváltozott munkaképességeket foglalkozzanak, mert bizonyos méretű vállalkozások, ez jelenti azt, hogy 25 főtől nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozásoknak 5%-ban megváltozott munkaképességű munkavállalókat kell foglalkoztatni. Ez azt jelenti, hogy 20 főnként egy megváltozott munkaképességűnek kell lenni az alkalmazottak között. Ha nincs, akkor rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, aminek a mértéke az a mindenkori minimálbérnek a 9-szerese, jelen esetben ez 2.461.200 forint, ezt be kell fizetni adóba. Hát ez egyfajta motiváció a cégeknek, ugye, hogy ne fizessenek be hozzájárulást, hanem inkább foglalkoztassanak munkavállalókat, és azért nem egyszerű ez, és ehhez vannak különböző programok, pályázati programok, amik még segítik a szemléletformálást, a beilleszkedést és a mentorálást. Ugye itt a paktumnál arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk a paktumon belül is olyan kereteket találni, amik támogatják ezeket az elképzeléseket.
A nemrégiben megnyílt Sátoralja újhelyi bortemplom helytörténeti kiállítása mellett jövő év tavaszától olyan tárlatoknak is helyet kíván adni, amelyek nemzetközi porondon is kiemelkedőek lesznek. A készülő tárlatnak természetesen helyi vonatkozásai is lesznek, mondta el Ökrös Marian, a látogatóközpont ügyvezető igazgatója.
Kiállítás, ami a Volt egyszer egy bortemplom címre hallgat, egy kiegészített aszubor legendával, ami azt gondolom, hogy Magyarországon, de mondhatom nemzetközi szinten is, mind a témáját, mind a kiállítás koncepcióját egy egyedülállósággal jellemezhetném, de ugyanilyen egyedülálló és világhírű nemzetközi hírnévre szertevő kiállítások születnek reményeim szerint. Két olyan téma kerül a bortemplomba, ami joggal predesztinálja a kiállításokat ezzel a jelzővel. Az egyik Sátoralja újhelyen élő dr. Bodnár Sándor hagyatéka, az Ex Libris kiállítás, 5000 darabjából egy kiváló koncepció született, hogy ezt a nagy közönség elé is tudjuk tárni, illetve egy olyan anyag is születik belőle, ami kutatható, hiszen már Franciaországból és Amerikából is érdeklődtek a kiállítási anyag iránt, a kutatás szempontjából. Ezt természetesen digitalizáljuk, és ennek az anyagnak a kutathatósága egyetemeknek, illetve kulturális intézményeknek gyermeknek is kutathatóvá teszi, nem beszélve arról, hogy gyerekközpontú is, hiszen az, hogy ex libris, nem biztos, hogy minden ember tudja, hogy mit akar, de maga a téma, hogy a szőlő és a borkultúra 5000 egyedülálló magángyűjteménye a bortemplom felhasználásába kerülhet, ez szintén egy fantasztikus dolog. A másik szintén különleges dolog Matthias János nevéhez kötődik, hiszen a filoxéra vész után egy olyan tudós emberrel ajándékozta meg a világ Magyarországot, ami joggal a borok királyának is nevezték későbbiekben, hiszen ő neki köszönhető az, hogy olyan szülőfajták lettek nemesítve, amiből újra gondolhatta magát az egész magyarországi borvidék, nem csak a magyar, hanem nemzetközi szinten is, a kitekintünk Franciaországtól Amerikán át, a szőlőfajták megerősödtek, és a filoxéra nevű szőlő gyökértetű szinte eltűnt a szőlészet gondjai közül. Ennek a hagyatéka a család többször gondolta már, és hiszen film is, illetve emléktáblák sora is emlékezik a kiváló tudós emberre, de a család úgy döntött, hogy a bortemplomot ajándékozza meg azzal a hagyatékkal, amivel szintén hozzá tudunk járulni az attrakciók sokszínűségéhez. Ennek a két kiállításnak a megszületése, én úgy gondolom, hogy kora tavaszra már elkészül, olyan formában, ami megállja a porondot a mai világnak a digitalizálásával, illetve a hagyományok tükrözésében is egy nagyon különleges kiállítás fog születni mindkét esetben.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyák Csaba érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről csütörtökön Egerben. A főpásztor előadásának részletét hallják.
Ferenc pápa a bulláját így nevezte el, a remény nem csal meg. Valójában átalakíthatjuk úgy is ezt a mondatot, hogy Krisztus nem csal meg. A második Timóteusnak írt levélben olvasunk erről, ha mi hűtlenek leszünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Az Isten mindig hűséges. Mi lehetünk hűtlenek, megtagadhatjuk őt, bűnökbe eshetünk, soha ne feledjük. Az Isten mindig hűséges. És itt most ebben nem hangsúlyozza a pápa, de más beszédeiben mindig, mindannyian tudjuk, de nem tudatosítjuk sokszor egy másik tulajdonságát az Istennek, hogy az Isten mindig megbocsát. Az Isten mindig megbocsát. És amikor a fiatalokkal találkozott itt Budapesten, ezt talán háromszor is elismételte, hogy az Isten mindig megbocsát. Mi az alapja tehát a reményünknek? Mi az oka? Mi az indítéka, hogy bennünk él a remény? A hitvallásban azt imádkozzuk, hiszem az örök életet. Keresztény remény e szavakban alapvető támpontot talál. A remény ugyanis az az isteni erény, amellyel az örök életre, mint boldogságunkra törekszünk. A második vatikáni zsinat írja valahol, ha elvész az isteni alap és az örök élet reménye, tehát ha már nem remélnénk az örök életben, amint ma látjuk, igen súlyosan sérül az emberi méltóság, és megoldatlan marad az élet és halál, a bűn és a fájdalom rejtélye, és az emberek nem ritkán kétségbe esnek. Ha tehát elhal az örök élet reménye, akkor az emberek nem ritkán kétségbe esnek. Nem tapasztaljuk-e meg ezt a saját környezetünkben? Sok ember, aki állandóan szomorúan jár, nem lehet mosolyt csalni az arcára. Talán az a baja, hogy elveszítette a hitét, vagy annyira meggyengült benne, annyira elhalványult benne a hit. Különösen a hitnek olyan fontos elemei, mint az örök életbe vetett hit. Mert a hit nem csak azt jelenti, hogy hiszem, hogy van Isten. Hát erre olvassuk a Szentírásba. Hát az könnyű hinni, azt még a sátán is hiszi. Nem az az igazi hit, hanem a hiszem az örök életet. Hiszem az, hogy az Isten velem akar kezdeni valamit, hogy terve van velem, hogy meg akar váltani, hogy az ő boldogságában akar részeltetni engem. Arról szól a remény erejében, amelyben megváltást nyertünk, a tova iramló időt szemlélve bizonyosak vagyunk abban, hogy az emberi történelem és benne mindegyikünk személyes történelme is Tehát a mi életünknek a személyes történelme is nem egy zsákutca vagy sötét szakadék felé, hanem a dicsőség urával való találkozás felé halad.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyák Csaba érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről csütörtökön Egerben. A főpásztor előadásának részletét hallották. Az EGRI főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Lengyel Gyula János, érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános, életének 70. áldozó papságának 43. évében, december 8-án az erdőtelki plébánián szentségekkel megerősítve elhunyt. Az EGRI főegyházmegye tudatta, paptestvérünkért a szentmisét december 19-én csütörtökön 10 óra 30 perckor az erdőtelki Szent Kereszt templomban mutatják be, majd ezt követően az EGRI fájdalmasanya templom kriptájában helyezik sírba az örök élet reményében. Kérik, hogy a temetési szertartásra ne vigyenek virágot, az erre szánt összeget helyezzék a templomi pelsejbe adományként az erdőtelek római katolikus plébánia számára. Nagy fejlődésen ment keresztül idén a Gyöngyösi Cantus Corvinus vegyeskar és a Sound of Spirit énekegyüttes, akik karöltve advent harmadik vasárnapján közösen lépnek fel a Szent Bertalan templomban este 6 órakor. A felkészülésről, a két kórus múltjáról és jelenéről Nagy Gábor művészeti vezetőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Csapatmunkáról beszélünk, mert hogy két kórus is.
Egy óriási csapatmunkáról, így
beszéljünk már erről a két kórusról, aki ezt a karácsonyi koncertet fogja nyújtani.
Nem is tudom, melyik sorrendben mondjam a két kórust. Hát ugye az idősebb kórus a Cantus Corvinus, viszont annak én vagyok a fiatalabb vezetője, hisz ugye ebben az évben vettem át a csapat vezetését Holló Erzsébet karnagytól, tanárnőtől. Egy óriásian tartalmas év van mögöttünk, hiszen ugye egy teljes nagy átalakuláson ment keresztül a csapat. Nem csak szakmailag bővültünk, fejlődtünk, de létszámilag is, tehát sokkal többen vagyunk, úgyhogy egy nagy 50 plusz 50 valahány fős kórussá bővült az együttes. Velük volt a nagyon nagy fejlődés idén, és hát ugye minket kiegészít a Sound of Spirit, ami pedig az én szerelem gyerekem, ugye most már 11 éve csináljuk, az pedig ugye a kantusszal ellentétben a könnyű zenei vonalat képviseli.
Mind a kettőnek te vagy a vezetője.
Most így, már igen.
Így innentől fogva nyilván az utolsó fél évetek nem telt unalmasan, mivel hogy ez a nagy szabású koncert, mert nem lesz rövid.
Nem lesz rövid.
Ha már bemegyünk a szentbertelen templomba, akkor legyen tartalom. Ez most nektek mit jelentett ez az elmúlt fél év, és milyen repertoárdal tudjuk csalogatni a nézőközönséget?
Az elmúlt fél év igazából nagyon feszített tempóban telt, már csak azért is, mert nekünk itt még október elején egy opera gála fellépéssel kellett megküzdenünk először is, ami egy óriási nagyszabású koncert volt. Aki ott volt a csarnokban, az ugye látta. Ott mi voltunk a háttérkórus, a Cantus Corvinusszal, tehát mi egészen október elejéig még arra az előadásra készültünk. Október 6-án megvolt a műsor, és a következő héten már felcsendültek a próbaterembe a karácsonyi dalok, és ott elkezdtünk készülni. Ugye a Cantus az, ami a klasszikusabb, a komoly zenei vonalat viszi, viszont ugye a Spirit kapcsán, meg egyébként is tőlem nem áll távol a könnyű zene, úgyhogy igyekeztem egy olyan koncertet összetenni, ahol a Cantus is egy nagyon picit belekóstol a könnyű zenei világba, és a Spirit pedig belekóstol a komoly zenei világba, és ezáltal egy ilyen fúziós műfajjal tűzdelt koncert lesz, ez áll előttünk. Vasárnap este 6 óra a Nagy Templomban, a Szent Bertalan.
Tehát ez advent harmadik vasárnapja.
Advent harmadik vasárnapja, közvetlenül a Szent Mise után, így van.
Nagy fejlődésen ment keresztül idén a Gyöngyösi Cantus Corvinus vegyeskar és a Sound of Spirit énekegyüttes, akik karöltve advent harmadik vasárnapján közösen lépnek fel a Szent Bertalan templomban 18 órától. A felkészülésről és a két kórus múltjáról és jelenéről Nagy Gábor művészeti vezetőt hallották, akit tudósítunk Fekete Gábor kérdezett. Az EGRI érseki palota turisztikai és látogatóközpontban is folytatódik az adventi programsorozat. December 14-én szombaton délután 3:30-kor a harmadik gyertyafénye gyullad fel. Közreműködik főtisztelendő Ciberes Zsolt atya, valamint az Andrássy György katolikus közgazdasági szakgimnázium és gimnázium diákjai. Majd aztán a negyedik gyertya fénye december 21-én szombaton délután gyullad fel. Akkor közreműködik főtisztelendő Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti intézet diákjai. Ezeken az alkalmakon a Borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács sütése és árusítása is zajlik a palota díszudvarán, illetve meg lehet kóstolni. Az adventi vásár december 23-áig tart, illetve a pályázatra beküldött betlehemekből kiállítás nyílt, amely a palota aulájában ingyenesen megtekinthető. Ajándék adventi tárlatvezetéseket tartanak a bazilikában, ezek konkrétan a Főszékesegyház elől indulnak, december 14-én 10 és december 21-én 11 órától. Adventi hangverseny lesz az Egri Bazilikában december 14-én délután 16:30-tól. Az egri érseki fiúkórus és barátai kortárs komolyzenei hangversenyére a belépés díjtalan. Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban is folytatódik az adventi koncertsorozat. December 15-én este 7 órától Kerek egy ég alatt, ének, meseszó, homokrajz, Navratil Andra a népdalénekes és Esznagy Mária bábszínés homokrajzos, valamint Demeter László népzenész közreműködésével. És december 22-én 19 órakor a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kólája, Kis Zoltán organista és Száme Bálint csellista adnak koncertet. A belépés ingyenes, de adományokat szívesen fogadnak az Angster orgona felújítására. December 16-án hétfőn Miskolcon a Mindszenti templomban az adventi lelki gyakorlathoz kapcsolódva angyal lesz. Az angyal elnevezés az adventi és nagybőti gyónási alkalmak kezdőbetűjéből származik. A lelkipásztorok és szerzetes nővérek a felnőttek és fiatalok számára gyónási és lelki beszélgetési lehetőséget biztosítanak. A templomi program áhítatát a Mindszent Karizma Közösség zenei szolgálata segíti. A lelki gyakorlatos beszédeket főtisztelendő Vizi János atya, az Egri Papnevelő Intézet rektora tartja. Várnak minden érdeklődő felnőttet és fiatalt hétfőn este 19:30-tól 22 óráig Miskolcon a Mindszenti templomba. Egerben a Lajosvárosi plébánián a Találkozások házában adventi víradás lesz december 16-án 14-től 18 óráig. Szűrővizsgálatokkal, bemutatókkal és tanácsadással is készülnek a szervezők, PSA szűrés, vércukorszínmérés lesz, valamint dr. Kóró András gyógyszerész is beszél majd az érdeklődőknek. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ez az adventi véradás mottója, tehát az Egri Lajosvárosi plébánián. Összeállításunk végén ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az interneten régóta ott vagyunk már, de a hallgatók egy része egyre inkább a különböző alkalmazásokat részesíti előnyben, hiszen terjednek az okos eszközök. Egy ilyen applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így a mi esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás elérhető ingyenesen Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Kolaszer Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
2025 különleges év lesz a magyar motorsport történetében. Amatőr labdarúgó sportszervező tanfolyamat indított a Magyar Labdarúgó Szövetség felnőtt képzési intézete Nyíregyházán. Elkezdődött a közönség korcsolya Miskolcon. Átadták a nyíregyházi Móricz iskolában a 60 méteres rekordtámborítású futópályát. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 2025 különleges év lesz a magyar motorsport történetében, hiszen Varga Tibor motorversenyző Magyarország első moto e-pilótájaként debütál a világbajnokságon. A Honda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség támogatásával megvalósuló projekt nem csak a hajdúsági pilóta karrierjében jelent mérföldkövet, hanem a hazai motorsport számára is új fejezetet nyit. A balmazújvárosi születésű versenyző már most lenyűgöző eredményekkel büszkélkedhet. A spanyol bajnokság 600 stock kategória 2024-es bronzérmeseként és a Northern Talent Kupa korábbi versenyein elért eredményeivel sok alakulat figyelmét felkeltette, végül a Snipers csapatával egyezett meg, így az olasz istáló színeiben húzza a gázt jövőre. Amatőr labdarúgó sportszervező tanfolyamot indított a Magyar Labdarúgó Szövetség felnőtt képzési intézete Nyíregyházán. 37-en jelentkeztek a képzésre, amelynek végén online vizsgáztak a hallgatók. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
2 évvel ezelőtt csináltuk az utolsó ilyen amatőr sportszervezői tanfolyamot, és ugye ahhoz képest kimaradt egy év. Ugye ennek az volt az oka, hogy maga ez a sportszervezői tanfolyam tematikája is egy picit átváltott, illetve a vizsga feltételek is, hiszen most már online vizsgáznak majd a jelentkezők. 37-en jelentkeztek, vannak egyébként Hajdú megyéből érkező hallgatók is. Ilyen 20-22 főre számítottunk, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy ez a létszám azért egy picit meglepett. 2 teljes nap van az oktatás, tehát 2 szombati nap, amikor reggeltől estig vagyunk, illetve volt egy péntek délután, összesen ugye 24 tanóra az amatőr sportszervezői anyag. Azt veszem észre, hogy nyitottak. Hál' Istennek azért tudunk újat mondani nekik, úgyhogy mindenféleképpen hasznos lesz. Elsősorban sportegyesületi elnökök, illetve sportegyesületi technikai vezetők vesznek részt ezen a képzésen. De azt látni kell, hogy a mostani világban és a mostani elvárások mellett igazából ezek az egyszemélyes kluboknak nagyon nehéz, hiszen egy személyként annyi adminisztrációs feladatnak kellene már megfelelni, és annyi mindenfelé kell figyelni, hogy ez egyre nehezebb. Én itt is arra tudom buzdítani azokat a hallgatókat, akik egyedül próbálják az hátukon cipelni az egyesületet, hogy egy-két megbízható embert vegyenek maguk mellé, mert most már azért fontos, hogy ne egyszemélyes egyesületek legyenek.
Most pedig Lénárt Sándor Pál, Vásárosnaményi szakosztályvezetőt hallják.
Én örömmel vettem igazgatónak a levelét, hogy indul egy ilyen képzés. Már korábban is tervben volt nálam, hogyha nem is ilyen lehetőséggel, de esetleg más lehetőségen szerette volna ezt a tanfolyamot véghez vinni. Hát természetesen az a célom, hogy az egyesületünknél legyen egy olyan szakember, aki szinte mindenhez ért, és ez a lehetőség ez most adott, és ezt szeretném végigcsinálni. Emellett persze még folyamatban van egy fitnessedzőképzésem, szeretnék futballedzőként is tevékenykedni majd jövőben, de most egyenlőre ez nagyon fontos volt, hogy ez megindult. A versenyengedélyekkel, igazolásokkal kapcsolatban kaptunk egy részletes tájékoztatást, a TAU ügyintézés szempontjából nagyon fontos információkat kaptunk, a verseny felügyelőt, tehát a versenybizottság általi munkákat is átvettük, tehát egy nagyon átfogó képzést kaptunk, így most már legalább mindenki képben lesz ezzel.
Elkezdődött a közönség korcsolya a miskolci jégcsarnokban. Egri Istvánt, a létesítmény igazgatóját hallják.
Elkészült a 2-es számú jégcsarnok, most már ez nem jégpálya, hanem jégcsarnok, az új neve, az 1-es számú jégcsarnok mellett ez lett a 2-es. Elkészült, ez egy közel 2 milliárdos beruházás eredményeként készült el, és viszonylag rövid idő alatt készült el a kivitelező a beruházásra, és alapvetően az volt a célunk, hogy a jégidő kitolásával minél több lehetőséget nyújtsunk, jeges edzési lehetőséget nyújtsunk a sportolóinknak, itt elsősorban az akadémistákra gondolok. Versenyhátrányban voltunk eddig, mert a másik 3 akadémiának egész évben használható 2 jégcsarnok a fedett pályája van, és nekünk ez ugye nem volt használható a tavaszi-nyári őszi időszakban. Ugye általában november közepén indultunk ezzel a pályával, és február-márciusig tudtunk rajta dolgozni az időjárástól függően, de hát ma már olyan melegek a tavaszok és az őszök, és sőt a telek is, hogy nem igazán tudtuk megfelelni. felhasználni ezt a pályát. Ezzel a beruházással egy egész évben használható pályát kaptunk. Remélhetően jóval alacsonyabb költségek mellett tudjuk ezt üzemeltetni, ezt a pályát, mint a jégcsarnokot. Bízom benne, hogy ez mindenkinek megelégítésére szolgál majd. A közönség kocsijával fogjuk nyitni, ugye ez Miskolcon egy nagyon kedvelt szórakozási, sportolási lehetőség. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak jönni, és nagyon remélem azt is, hogy vigyázz rá mindenki erre a kis ékszerdobozra, hogy minél tovább, minél magasabb színvonalon tudjuk üzemeltetni, és a használók örömére ez magasabb színvonalú szolgáltatást is tudjunk nyújtani. A közönség kocsijának a kedvelt időpontja az általában a hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Mi sokszor teszteltük azt, hogy hétközben is tudunk-e közönségkocsi időpontokat kínálni a használóknak. Mi azt vettük észre, hogy a hétközi időpontok azok nem igazán kedveltek. 10-20 embernél több nem jött, de ez tudható, látható, mai életmód mellett sokáig vannak iskolába a gyerekek, utána még megvannak a külön foglalkozások, úgyhogy nagyon kevesen használták hétközben. Jó lenne, hogyha ezt hétközben is sokan tudnánk használni, de 10-20 emberre nem érdemes a pályát megnyitni, azért egy kiszolgáló személyzet kell, pénztáros, kocsia élező, büfé, biztonsági személyzet, tehát 10-20 emberre ezt nem tudjuk megnyitni. Attól akkor sokkal hasznosabb, hogyha az egyesületi sportolók számára, akik szervezetten és biztos időpontokban, biztos használati idővel tudják a pályát használni. Úgyhogy a hétvégék azok továbbra is nyitva állnak, de ezt mi szondázzuk, és hogyha olyan igények lennének, hogy még plusz időpontokra van szükség, akkor semmi akadály annak, hogy nyissunk. Egyébként tele lesz a pálya használókkal, itt több mint 500 jeges sportoló van most a Miskolcon. A hoki mellett természetesen meg kell említeni a shortreket, a kispás gyors korcsolyát, a műkorcsolyát, a szinkronkorcsolyát, az amatőrök rendkívül komoly amatőr használat van, 3-4 amatőr jégkorong csapat van, akik jönnek ide esténként. Úgyhogy minden fajta igényt ki tudunk elégíteni, minden fajta igénylőnek a kívánságát, még voltak itt már születésnapok is, voltak itt különböző másfajta rendezvények, úgyhogy készülünk arra, hogy színesítsük a programot, és most már az időjárástól függetlenül bármilyen külső körülmények mellett a pályát tudjuk nyitni és használni. Ez a pálya, ez a ma lehető legkorszerűbb technikai, technológiai megoldásokat alkalmazva készült el. Képzeljük el egy nagy hűtőszekrényként, szigetelt a tető, szigeteltek az oldalfalak, szigeteltek a kijáratok, különböző zsilepek készülnek még el a bejáratoknál. Tehát én azt látom, hogy amit ma el lehetett képzelni és be lehetett építeni ide energiatakarékossági szempontból, az mind megvan, sőt még egy kis napelem is kapcsolódik a pályához, azzal is tudjuk csökkenteni a költségeinket, és maga a klimatizációja a csarnoknak is olyan, hogy bármilyen külső időjárási körülmények mellett mi azt a száraz hideg levegőt itt tudjuk biztosítani a pályahasználat, akkor meg lehet látni, egy grampára nincsen a csarnokban. Tehát én bízom benne, hogy ez drasztikusan fogja csökkenteni majd a költségeinket a másik csarnokhoz képest.
Átadták Nyíregyházán a Móricz iskolában a 60 méteres rekordtámborítású futópályát. Illés Zoltán igazgatót hallják.
Két ütemben valósult meg ez a rekordtámborítású futópálya távolugró gödörrel a végén. Első ütemben 9,3 millió forintot kaptunk egy közel 4 évvel ezelőtti sportért felelős államtitkársági megkeresést követően, majd ebben az évben tavasszal ismételten megkerestük az államtitkárságot, és 14 millió forinttal támogatták, így be tudtuk fejezni második ütemben ezt a rekordtán futópályát. 450 gyerek használhatja tanévenként testnevelési órákon a pályát. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan kincs itt az iskolában és a környéken, amit fel kell ajánlani mindenkinek, úgyhogy az itt élők, a környéken élők 16 óra és 20 óra között használhatják a sportpályát. 20 órakor zárjuk az épület körül a területet, ez a magyarázata a 20 órás időpontnak.
Illés Zoltán elárulta azt is, milyen sportágakat preferál az iskola.
A labdarúgás, a fiúk sportága, kedvenc időtöltése. A leányok kapcsán a röplabda sportág az természetesen favorita az iskolában. Az atlétika az alap, az mindenek mellett szerepel, illetve ettől a tanévtől kezdve a kosárlabda is megjelent a repertoárban.
Most pedig Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják, aki elárulta, mennyire fontos egy ilyen beruházás.
Különösen azért, mert egy iskolában van, és a gyerekek egészséges sportolását segíti. Ugye itt a Móriszban is felújítottuk korábban a tornatermet, ott is nagyon fontos volt, hogy az a parketta legyen, ami nem rontja a gyerekek egészségét. Korábban sajnos olyan volt, ami ezt tette. És hát azzal, hogy egy újabb rekordtávfutópálya van, azzal tovább nőtt a Nyíregyházán a rekordtávfutópályák száma. Ez azért fontos, mert ez az egyik legegészségesebb burkolat, amin lehet sportolni. Most már közel 5 kilométer van, mert hogy ugye az idén át tudtuk adni a stadion körül épített 630 méteres rekordtávfutópályát, de hát ugye ez ott kezdődött, hogy a Sóstói tó körül megépítettük, az volt a tanuló beruházásunk, ahol közel 1 kilométer, 1,5 kilométer van a bútosító körül, 500 méter a Besenyei téren, és hát van itt a Malomkertben, Nyíregyházán, több helyen is, és hát az iskolákban nem csak rekordtávfutópályák épültek, nem csak tornatermek újultak meg, hanem ugye az udvarokon is különböző sportlétesek, műfüves pályák, stb. Én azt gondolom, van még tennivalónk, de már van mire hátranézni, tehát az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sikerült előre lépnünk. Ugyan állami fenntartásra és működtetésű rendszer az iskola, de ez nem jelenti azt, hogy nem szorgalmazzuk és teszünk még mindent azért, hogy további ilyen beruházások legyenek Nyíregyházán.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a